Második fejezet. Amelyben a kisdiák pakkot kap hazúrról, s egyszerre nevezetes ember lesz. Megszokja, hogy szemek ránézzenek, aztán nagy veszélybe kerül, és az ösztön vakmerően ügyessé teszi. Végre pompás kondíciót kap, s pénzt keres. Október közepén egy szomorú és borús pénteki napon, óra közben, mint minden nap, elszaladt a pedellushoz, s megnézte a kátrányszagú vasrácsos fekete hirdetőtáblán az érkezett levelek lajstromát. Legnagyobb rémületére ott látta a nevét a többi közt. Ha a nevét kimondták, vagy leírva látta, mindig szívdobogást kapott. Két krajcárt kellett fizetni a pedellusnak minden levélért, s előre kikészítette a markába, amikor bement a nagy pedellusi szobába. Végignézték az összes leveleket, nem találták az övét. Hogy hívják? Nyilas Mihály II. Gimnázium. A csizmás kis pedellus a pipát a másik oldalra tolta a szájában, s még egyszer végignézte a leveleket. Olvasta oda ki a nevét? Igen. Osztig Nyilas András? Nem András, Nyilas Mihály II. Gimnázium B. Az a szippa nincs. Egyszer csak a homlokához kap, és még a kalapot is feltolja rajta a kis karimás kerek kalapot, amilyet a debreceni cívisek viselnek. Nézzék csak, hisz magának nem levele van, hanem pakja. Pakja. A kis misinek a szívébe csapott egy újabb öröm ijegysége. Pakja. Az édesanyja pakkot küld. Egész elsápadt bele, aztán újra elpirult. Odahaza megmondta az édesanyja, hogy fiam, csomagot ne várj, mert én nem tudok olyan finomságokat küldeni, mint a többi gyerekeknek a szülei, hát inkább nem küldök, minek lássák azt mások, milyen szegények vagyunk, édes kisfiam. Aláírta az ívet, hogy átvette a szállítólevelet, és odaadta a két krajcárt. 5 píz, mondta Fokhegyről a pedellus. De ő olyan izgatott volt, hogy nem figyelt rá. Hallja! 5 píz! Csak az újabb kiáltásra figyelt, hogy ez is neki szól. Erre olyan zavarba jött, hogy elkezdett minden zsebében kutatni, és végre is szerencsésen kifordította az összes pénzét a földre, úgy kellett az asztal alá bujkálni érte, majd elsüllyedt a szégyentől. Kint csengettek erre, még jobban sietett, újra kipotyogtatta a markából a 36 krajcárt, már csak annyia volt, pedig elsején nem fizette ki Csigainét sem. Az órán már bent volt a latin tanár, Géres tanár úr, de még a katedrán volt, az osztálykönyvbe írta be a tananyagot. Gyorsan a helyére ült.
Hol voltál?
Súgta a fülébe Gimesi, aki belül ült.
Pakkot kaptam. Pakkot.
Misi érezte, hogy Gimesi irigykedve néz rá, és boldogan mosolygott. A tanár úr felállott a pódiumon, és körülnézett az osztályon. Egy feszült, kínos pillanat volt, mert most nézte ki, hogy kit szólítson fel feleletre. Igyekezett tehát mindenki olyan közönyös és fel nem tűnő lenni, hogy valamiképp ki ne híja a figyelmét. A diákok úgy értenek a mimikrihez, mint semmiféle más moszat sem a természetben. Misi pláne a mindent tudó és semmire sem gondoló gyereket utánozta. Isten ments, hogy meglássék rajta a pakk boldogsága, akkor a tanár szeme most mindjárt rácsapna, s jaj. Valahol egy hátulsó padban szólított ki egy gyereket a tanár, és Misi fellélegzett, most már látta, hogy megvan mentve, mert a tanár szokása az volt, hogy rávetette magát az osztálynak egy-egy tájékára, az egyforma tudású tanulókat leckésztette ki. Hát most a jó tanulók megpihentek, most a gyengék fognak izzadni máma. Ez a tanár fiatalember volt, amint lejött a katedráról, illatszag áradt utána, aztán le és föl járt a teremben, szórakozottan a kezét mindig letette minden lépésnél egy-egy pad szélére, a keze nagyon erősen meg volt mosva, körmei igen fényesek voltak. Misi drukkolt, ha a közelében volt, mert sohasem volt biztosítva az ember, hogy meg nem szólítja azt, aki éppen a keze ügyében van. A kézelője mindig ragyogó fehér volt, és az aranygomb csillogott benne. Mindig tarka selyem nyakkendője volt, egészen lazán kötve, de sohasem csokorra. Ez a tanár nagy gigerli volt, a nadrágja olyan bő volt, mint a cipője hossza, és fel volt hajtva, tenyérnyi magasan. Még ha sár nem volt is, nem lehetett a beszédére figyelni, mert minden szaván érzett, hogy nem az a fontos, amit mond, hanem az, hogy a nadrágján gyűrődés ne legyen, hogy a mellénye kifogástalanul simuljon, és egy porszem se szálljon rá. A szegény kis debreceni diákok nem értették, mert a szegény ember luxusa az, hogy ne törődjék a ruhával, a külsővel, és malac bátran emperegjen a porban. Ki is csúfolták az elegáns tanárokat. Egy jó helyen fel volt írva krétával, hogy Gyéres, Bátori, Sarkadi, három büdös gigerli. Ez volt a latin tanár, a számtan tanár, meg a rajztanár. Hát a latin tanártól nem is latin tanult, hanem az, hogy 10 év múlva egyszer csak kilobbant benne is a testiség kultusza, és a gyéres tanár csodálatos önérzete és fesztelensége tette bátorrá és biztos fellépésűvé, mikor olyan társaságba került, ahol erre volt szükség. Hazúról kaptad? Kérdezte Gímesi. Igen. Oda tette elébe a szállítólevelet, amelynek már elolvasta a szelvényén az édesanyja vékony kis dőlt betűivel az üzenetet. Mennyire dobogott a szívettől az írástól, mintha valósággal látta volna az édesanyja fehér, sápadt arcát, ijesztő, nagy, fekete szemét. Le is vágta hamar a szelvényt, és eltette, és csak akkor mutatta aztán a sárga lapot. Gimesi végigolvasta az egész szállítólevelet. 3,5 kiló.
Mi az?
Súgta most oda Orci is, aki a másik oldalán ült, mert hárman ültek egy padban, és mivel érdem szerint ültek, tehát Orci volt az első az osztályban, ő a második, és Gímesi a harmadik. Orci a latin tanár kedvence volt, tehát most minden lépését leste, és folyton készen volt, hogy bárki helyett tudjon felelni, de azért megérezte, hogy itt valami történik, mellette odahajolt hozzájuk.
Pak,
mondta Misi. Orci hallgatott, nem tudta, mi az. Nyilas elemózsiát kapott hazúról, súgta Gimesi. Ja, mondta Orci, és látszott rajta, hogy még mindig nem tudja, mi az, mert az ő apja, igen nagy úr, egész Debrecenben a legnagyobb. Persze, ő meg olyan úrfi volt, hát mit tudta a kollégiumi szokásokat, csak bejárt oda. Csúfolták is eleget titokban a háta mögött, bársonyruhája miatt, meg a térdnadrágja, s a karcsú lábszárai miatt, amelyeken úgy lépett, hogy minden lépésnél meghajlott a térde, mintha ringatná magát a menéssel. Szóval rettenetesen nagy úrfi volt, és nem illett a csikó mellől beszabadult fiúk közé. Gimesi lesütötte a fejét, és nagyon soká nevetett Torcin, mert látta, hogy ennek fogalma sincs arról, hogy mi az elemózsia. Ő már tudta, mert az ő nagyanyja szokott pakkot küldeni a többi rokonának. Persze annál jobban vágyott rá, hogy egyszer ő is kapjon. Ezzel nagy embernek érezte volna magát. Óra közben aztán megbeszélték a pakkot alaposan. Mi lehet benne? Mindenki elmondta, hogy mit szeretne pakban kapni,
A hátuk mögött két pacsor tudomást vett a pakról, mindenki kíváncsian és irigykedve nézte a kis Nyilas Mihályt. A következő óra számtan volt, s Bátori tanár úr robogott be. Ez egy ideges, kemény legény volt, agyarsárga, lobogó haja volt, és felfelé törülve viselte, szigorú, villámló tekintete volt, és kemény ökle. Beszélték, hogy egyszer egy pedellust úgy vágott pofon, hogy kicsuklott az állkapcsa. Ez nagyon imponált a gyerekeknek, mert a csizmás pedellusokkal sok bajuk volt, viszont nem volt igaz. Ez a tanár is nagyon öltözködött, de legalább nem szagosította magát, vőlegény volt, és úgy csapkodta a krétát a táblához, hogy pattogott, néha az ötödik padban ülőket is majd kiverte a szemét a krétadarab. Nem is sokat törődött a számtannal, eszébe se volt, hogy a számtan törvényeit megfigyeltesse, megértesse, megszerettesse, hogy a gyerekei lelkét felnyissa, mint a drága kis kapukat a tudás számára, hanem abban a pillanatban, amikor egy gyerek csukott szemmel állott a tört számok előtt, kitört rajta a dű. Még ennyit se tudsz, te szamár, zengett a négy fal, Misi szégyelte magát a felelő helyett, s úgy súgta, mondta volna neki, s a végén kisült, hogy ő sem értette. Aztán 12-t csengettek, s felszabadultan rohantak ki az iskolából. Misi két perc múlva már fenn volt a cőtusban, s bár elhatározta tízszer is, hogy senkinek se fogja mondani, hogy pakkot kapott, mert az édesanyja a szelvényre is ráírta, hogy ne dicsekedj fele, nincs mivel dicsekedni, fiacskám. Mégis az volt az első szava, hogy pak. Mit? Kiabálták a fiúk. Pak! Nyilas pakkot kapott, Nyilas pakkot kapott, kiabált Böszörményi, de én is fogok a napokban, már megírták otthonról, egész sültlibát fognak küldeni. Misi szégyelte előre a pakját. Most már muszáj lesz megmutatni és kitenni az asztalra, hogy mások is szokták. Ő ugyan nem hagyja magát megvendégelni senkinek, de azért ő is kénytelen volt egy pogácsát megenni, mikor a minap a szobafőnök pakkot tett ki. A szobafőnök szokott legtöbbször pakkot kapni, és már amiatt is muszáj kitenni, nem tudja azt az édesanyja, hogy mi az elemózsiát kapni. Csengettek a konfliktusba ebédre, és mindjárt egy perc alatt elrohantak. Mikor aztán a negyedbrúgóval a markukban jól lakva, csendesen kifelé oszlottak, Sándor Mihály odaállt mellé. Voltál már a postán? Nem. Akkor nem is tudod kiváltani a pakkot. Nem. Majd én elmegyek veled. Ennek nagyon megörült. Úgy mentek el ketten. Két órára már itthon is voltak, de mire megjöttek, órára csengettek, s le kellett futniuk, a pakk ott maradt a ládáján. A délutáni óra még keservesebb volt, mint a délelőtti. Először vallás volt, aztán magyar. A vallástanár nagy, kövér, fekete ember volt, a bőre olyan, mint a kordován, és igen, kevés kis fekete bajusza volt, méltóságosan szokott bejönni most is a hóna alatt. Nagy paksaméta írás volt. Azt le sem tette az asztalra, hanem megállott a tanári asztal előtt, végignézett az osztályon, és intett, hogy üljenek le. Na hát, kisfiam, mondjad csak, mi volt feladva mára, mutatott rá egy fiúra. Az ilyetten felugrott, és elkezdett hebegni és habogni, és kapkodta a szókat, pedig a vallástanár, Valkai tanár úr nem volt emberevő. Szépen kisegítette a felelettel a gyereket, ugye ez volt, és elmondta a leckét, annak csak éppen rá kellett mondania, hogy igen vagy nem. És aztán lehetetlenség volt, hogy valaha egy gyerek nemet mondott volna, amikor igent kell mondania, mert Valkai tanár úr úgy kérdezett, hogy ugye Jákobnak 12 fia volt, nagyon jól van. Misi még későre korában is visszaemlékezett ezeknek az óráknak az unalmára, mert ez az áldott jó ember olyan halálos közönnyel foglalkozott a tananyaggal, mint a kukoricát morzsolt volna szakmányba. Később a kisdiák kereste, hogy hol találta meg legelőször életében a természet fölötti dolgokról való gondolást, de olyankor sohasem jutott eszébe sem Valkai tanár úr, sem a többi vallástanár. Az édesanyja jutott eszébe, akivel néha éjjel, nyáron kint ültek az eperfa alatt összegubbaszkodva, s várták az édesapját, aki távoli tanyákon épített, de minden éjjel hazajött, olyankor felnézett az égre, és az édesanyja azt mondta, hogy azok a kis csillagok éppen olyan nagy világok, mint a Föld. És azokon túl újabb csillagok vannak, meg azokon túl megint több akkora földek, s így tovább, míg el nem szédült az elgondolásában. Hogy mekkora a világ, és hogy mi minden van rajta. S fogott az édesanyja egy kis bogarat a lábuk alatt, és megnézték, milyen szép, hogy semmiféle művész olyat csinálni nem tudna, semmiféle ember soha, és milyen finom a pici lába, és van egy kis féreg, amely ennek a kicsi bogárnak a belsejében él, és az is egy élő élet, és az is oly tökéletes, és talán annak is megvan a maga élősdie, de ha nincs is, mi finom a láthatatlan kis szervezete, vére, sejtje. Hát ki csinálta? Ki csinálta, ki találta ki? Van. De miért van? Meddig van? Mi lesz aztán? Mi volt azelőtt? Mikor ezekre gondolt, mindig összegubbaszkodott egészen kicsire, és a térdét átfonta a karjával, mintha azokon a csillagos éjszakákon, és ez volt az ő vallása. De mikor a hittanórákra gondolt, fáradtság lepte meg, és unalom. Hatodikban fekete pápa szemet kellett viselnie, mert fájt a szeme, akkor mindig aludt a vallás órán, mert soha olyan vallástanárral nem tudott találkozni, aki a legszigorúbb és legizgatóbb dolgok tárgyalásánál képes lett volna a gyermek lelkét megrezdíteni. Jaj, csak hogy vége volt, sóhajtott fel, gimes is, és ásítás nyomott el, s a szeme is könnyes volt, mikor a vallás óráról kiment a jóságos Valkai tanár úr, aki pedig még a legemberibb volt a tanárok közt. Ilyeneket is szokott mondani, hol szakítottad el a kabátodat, vagy hogy miért nem mosod meg a nyakad. Ez szokatlan volt, mert a tanárok a diákok közt úgy jártak, mint felsőbb lények. Nem nevelnek, nem tanítanak, csak szerepelnek. Már megkaptad a csomagot? Kérdezte nyújtózkodva gimesi. Meg? Mi van benne? Még nem bontottam fel. Hogy néz ki? Vászomba van varva. Vászomba? Miért nem bontottad fel? Nem volt idő. Jönni kellett órára. Akkor odajött hozzájuk Sándor Mihály, aki két paddal hátrább ült, de a sor szélén. Tudjátok, hogy nyilas csomagot kapott? Komám, hogyha nekem jött volna, akkor én nem jöttem volna órára, hanem felbontottam volna, szólt gimesi. Orci csak most jött, mert ő katolikus volt, és nem volt vallás órája, és a csomag volt az első kérdése. Misi, sose volt ilyen nevezetes ember, mint most. A második óra magyar volt, a magyart egy fiatal segédtanár tanította, akinek már megjelent egy-két verse egy budapesti labban, és mindenki azt mondta róla, hogy rém nagy költő, tulajdonképp esküdtfelügyelő volt, vagyis végzett teológus, aki néhány órát tanított a gimnáziumban, és felügyelt a bentlakosokra. Ez a tanár fiatal volt, még semmi bajusza se volt, de már olyan szórakozott ember volt, amilyet sose látott életében, akárhányszor egészen össze-vissza szavakat mondott, mindjárt elpirult, aztán olyan ilyetten nézett körül, mint egy megijesztett kiskutya. Most, ahogy belépett, mindenki elkezdett nevetni. Mit nevettek? Kérdezte Misi. Nem látott? Mit? Birkanyírás volt. Először nem értette, aztán egyszerre neki is. Annyira komikusnak tűnt fel a tanár feje, aki frissen nyírva jött a borbélytól, hogy fuldokló kacagásban tört ki. Bedugta az öklével a száját, és mikor leültek, lehajtotta a fejét a padba, és a könnye potyogott. A tanár sem értette őket, de mikor rendes mozdulatával a fejéhez nyúlt, mert minden két percben végigtúrta a haját az ujjaival, és erre erősebb lett a nevetés, rájött. Lángvörös lett, Lesütötte a fejét, és ő is elkezdett nevetni. Látom, hogy ezen nevetnek, mondta megázva, mert ő volt az egyetlen, aki már is magázta őket, pedig ki volt adva a tanárok közt, hogy az 5. gimnáziumig tegezni kell a diákokat. Hát kérem, ne csodálkozzanak rajta, hogy megnyiratkoztam. Én legjobban szeretnék hosszú hajat viselni, egészen hosszú, de akkor Debrecenben megbámulnának az utcán, és így aztán addig halasztom a nyiratkozást, míg egyszer csak olyan leszek, mint egy vadember. S máma még az a pech is ért, hogy a szél elvitte a kalapomat. Erre még hangosabb lett a kacagás. És még utána szaladtam, a szél futta a hajam. Hát szóval bementem az első borbélyhoz, és megnyiratkoztam. Hát ez rettenetes, mit csinált velem, nagyon megnyírt. Én mindig szerettem volna neki megmondani, hogy az Istenért, kedves mester, de hát a borbénak nem lehet szólni, mert még levágja a géppel az ember fejét, nem igaz? Erre iszonyú halotta lett. Hát most már viselni kell így a fejemet, míg megint meg nem nő a hajam. Hiába mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van neki, illetve mindenki olyan fejet hord, amilyet a borbé csinál neki, nem igaz? Rettentőket nevettek, és az egész óra nem ért semmit, hiába könyörgött a tanár, egész megaprehendálva. De hát az Istenért ne nevesenek, mert mindnyájuknak 5-öst írok be. Ezek után még jobban kacagtak, mert nincs 5-ös, a legrosszabb kalkulus a 4-es, de a tanár a leányiskolában is tanít, és a kislányokat ezzel szokta ijeszteni. Hát, ezen a napon bizony a kisdiák nem sokat tanult, de annál nagyobb önérzetre tett szert. A pak büszkesége dagasztotta a szívét, és még soha ilyen frissen nem ment fel a céltusba. Ahogy benyitott, látja, hogy mindenki az asztal körül áll, és eszik. Gyanút fogott, nem tudta, mit esznek, de megérezte, hogy baj van. Az ő csomagja fel volt bontva, azt ették. Persze óriási kaszagás lett az ő rovására. A szobafőnök csak később jött be, szigorú lett. Kibontotta fel. Nem akadt gazdája, azt mondták, hogy mikor bejöttek, akkor már fel volt bontva, és az asztalra téve. Azt hitték, Misi tálalta ki, de ez hazugság, mert Misi nem bontotta fel, ő a ládáján hagyta. Bár bezárta volna. Szégyelt szólni, csak félt, hogy valami olyan is van benne, amit nem szabad másnak látni. A levelet kereste legelébb. Itt a levél, kiáltott fel Andrási, aki az első diák létére szintén ludas volt a dologban. Az aistáknak nem volt második órájuk, és feljöttek a cőtusba, ők hárman bontották fel. Andrási, Böszörményi és egy 21. cőtusbeli, akit Tök Marcinak csúfoltak. Pogácsa volt a levélbe pakolva, mert nem szabad levelet küldeni a csomagban. Misi az ablakhoz sietett vele, és elolvasta, közben egy pogácsát majszolt. Mikor gyorsan végigolvasta, hol a kenőcs? Mondta. Micsoda kenőcs? Azt írja édesanyám, hogy kenőcsöt csinált, azzal kenjem a kezemet, ha a szél kifújja, meg a cipőmet is itassam át vele, akkor nem járja át a víz. Itt van megírva. Kenőcs, mondta Böszörményi sápadva. Hát ez kenőcs volt. Micsoda? Hát, amit a kenyérre kentetek. Ki kente? Te kented, szólt elvörösödve Andrási. Nézd csak! Ő ette meg, azt még ránk kennék, kiabált Tök Marci. Hát, te nem ettél belőle? Nem te kented legjobban? Nem át. Mert nem ettél belőle, elávaló pima, szemtelen disznó, piszok, gazember. Nem azt mondtad, hogy ezt magadnak szántad, kiabált kivörösödve Tök Marci. Ne ordítson itt, kiáltott rá a szobafőnök. Én ettem, ő is ette. Ha én ettem, ő is ette. A többiek előbb elámultak, aztán rettentően kacagtak. Én azt hittem, hogy vaj. De jó, hogy nem ettem belőle. Mondtam, hogy a vas. Én mondtam, hogy a vas. Büdös, azt mondtam, kiabált Andrási. Büdös is volt, no. Mégis megettétek? Kicsi büdös, ale jó. Jó, bendőbe, jó. Most aztán mi lesz? Ki lehet rókázni? Iszonyú kacagások és ökröndözések lettek. Böszörményi mindenki nevetett, mert ő falta fel a legnagyobb részét, csak azért is, hogy ne maradjon belőle Misinek. Misi eltette a csomagot a ládába. Ezen az estén nem lehetett egyébről hallani, csak a kenőcsről, amit Böszörményi meg Tök Marci bekaptak. A végén pálinkára konferáltak, s hoztak egy üveg gugyit, hogy leöblítsék a kenőcsizét. Este Böszörményi már átkozott, dühös volt, s végül is kirukkolt. Elloptátok a késemet, kilopta el. Az volt az asztalon, mindenki abba lett, mit tudom én, még vágt a zsebre. Fogd a szád. Adjátok elő! Add elő te a kenőcsöt! Mindennek ez lett a vége. Még a teológusok is mind megtudták még akkor este a konviktusba, hogy egy kisdiáknak csomagja jött, s legelőször a csizmatisztító kenőcsöt zabálták meg belőle a cétusbeliek. A szobafőnök borzasztó szégyelte a dolgot, s azt mondta, hogy lemond a szobafőnökségről, és kiköltözik a kollégiumból. Este későn aludtak el. És még mikor mindenki szunyókált is már, akkor is megszólalt nagy úr, a kisebbik, 8. osztályos, aki nagyon tréfás tudott lenni, pedig rémkomoly ember volt. Mintha subickolást hallanék valamelyiknek a hasába. Böszörményi szuszogott az ágyában, s viharos kacagásban törtek ki a diákok a megjegyzésre. Felverték Böszörményit, aki felállott az ágyban, s a pokrócából kötelet csavart, s azzal verekedett. Elloptátok a késemet, alávaló tolvajok, bitangok, ordította. Ilyen piszok pak, ami ez volt, ilyen koldus pak. Majd azt nézzétek meg, amit én fogok kapni, egész sültliba lesz benne. Ebbe is volt egy kis jó kenőcs. Éjfél is elmúlt, még mindig tombolcs, újra meg újra fellobbant a kenőcshet. Másnap az iskolában folytatódott a dolog, a kenőcsevés híressé lett, és Böszörményi mint egy kiverd bika tombolt. A másik kettő nem is száradt rajta semmi, mert mindig egy bűnbak kell a világnak, a legfeltűnőbb valaki, és a kisebbek elsikkadnak, eltűnnek, hogy arra az egyre járjon a rúd, támadás és harag és nevetség. A csomagban levő holmiknak olyan furcsa szaga van, madár látta kenyér, mondta az édesapja, ha megjött messzi útról, s a tanyirsznyából kenyeret vett ki, ilyen ajándékot szokott hozni, és ennél nagyobb örömet nem is adhatott volna egy apa sem a gyermekének. Mikor nem kacagtak, akkor mindig a szüleire gondolt. Az édesanyja levelét a fűvészkertben olvast el alaposan, mert ott legkevesebben szoktak lenni. Sírt, mint a bárány, elbújva a legtitkosabb bozótba. És mikor jól kisírta magát, és haza akart sietni, mert közeledett a délutáni iskola, egyszer csak úgy állott meg, mintha a lába gyökeret vett volna a földben. Egy fiatal legény dolgozott a virágágyban, és a fején ott volt. Igen. Ott volt a fején, határozottan megismerte az ő kalapja. Biztosan megismerte a lehajló sertéről, meg a színéről is. Olyan zöldes színű volt, mint mikor ő elvesztette, s vékony zsinórja volt, és nem pántikája. Soká nézte, szerette volna megszólítani, de nem merte. Az ő fején még most is ez a rongyos szalmakalap volt, s a jó kalapja itt van egy lépésnyire másnak a fején, és hogy tönkre van már, csupa piszok és gyűrött, mintha nem is az ő kalapja volna. És akkor megijedt, mert hát ha csak ugyan nem is az ő kalapja. És nem merte azt mondani, hogy kérem, adja ide a kalapomat. Távolról meghallotta a kollégium udvarán a csengőt, és futni kezdett, mintha rákiáltottak volna, és akkor délután olyan szomorú volt és bánatos, mintha az egész élete nyomorult lett volna, de senkinek sem merte megmondani, mert szégyelte, hogy olyan ügyetlen szamár volt, hogy elveszítette a kalapját, és nem akarta, hogy kinevessék, mert biztosan kinevették volna. Mint böszörményit a kése miatt. A böszörményi késével viszont mi történt? Mikor felment a lakásba este az óráról, éppen rakta a fűtő, a szolga a tüzet a kályhába, kívülről lehetett fűteni, a kulinából, de maga a kályha nagy vashenger odabent volt a szobában. Ekörül a kályha körül szoktak este felé összeülni, vacsorára menés előtt, és a felnőtt diákok vendégeket is szoktak fogadni. Volt egy nyolcadikos Páncél úr, aki sokat járt Lisznyai úrhoz, a szobafőnökhöz, meg egy Harangi úr, nyolcadikos költő, aki verseket írt, és meg is jelent a debreceni lapokban. És az is sokszor bejött hozzájuk, most is ott ültek a kája körül, és beszélgettek. Simonyi óvesterről mondott Harangi úr egy történetet, hogy a legvitézebb huszár gyerekkorában civis fiú volt, és egyszer felment verebet szedni a veres toronyba. Hát észreveszi, hogy kívül egy repedésbe varjúfiók van, akkor kidugtak egy deszkát, ő kiállott annak a végére, úgy szedte ki lábujegyen a kis varjúkat a keblébe. Azt mondják neki, adsz-e belőle, nem adok. Erre megharagudtak. Eleresztjük a deckát, adsz-e belőle, nem adok. Eleresztették. Ő meg leesett a veres torony tetejéről, akkor felugrott, elszaladt, és fügét mutatott nekik. Azért se adok belőle. Ez borzasztóan tetszett neki, és egész elálmélkodott. Közben a ládája rendezgetésével volt elfoglalva, az újonnan jött fehér neműit rakta be, és a csomag morzsáit cseperte ki a ládából, hát amint a többiek a kályha körül ülnek, ő pedig egyedül dolgozik a sötétben, a kezébe akad a böszörményi kése. A szíve verése is elállott. Előbb csak nem kikiabálta, hogy megvan a kés. Aztán megijedt, hogy böszörményi rögtön ordítani fog, hogy elloptad a késem, el akartad lopni. Hogy került volna másképp a ládába? És más efféléket nem szólt teát, csak félretette a kést, és a sötétben tovább maszatolt a ládában. Aztán újra meg újra megtapogatta a kést, már ráismert. Ez egy halnyelű kés volt, nagyon gyönyörű kis kés, csillogó fényes volt a nyele, gyöngyházból volt, és hal alakja, és még szemei is voltak a halnak. Aztán mindjárt arra gondolt, hogy úgyis megették az egész csomagot, alig hagytak belőle neki valamit, meg hogy a kertész segéd is az ő kalapjában jár, ezt a kést nem is fogja visszaadni, hanem haza fogja vinni az öcseinek megmutatni, és milyen nagyszerű lesz, ha azok látják, hogy ő milyen kést szerzett Debrecenben. De egészen oda volt az izgalomtól. A kést aztán eldugta a ládája a titkos fiókjába. A ládája ugyanis a nagyapja hajdani kocsi ládája volt, amivel patakra járt diáknak, persze az édesanyjának az apja, és ennek a ládának volt egy titkos fiókja. Le lehetett nyitni a rendes baloldali fióknak a fenekét, mert dupla feneke volt, és abba bele lehetett tenni a pénzt vagy kisebb tárgyakat. Úgy volt az árója is csinálva, hogy két pálcát kellett benne jobbra-balra tolni, és akkor kinyílt, de azt senki se ismerte volna meg, aki nem tudta, hogy az titkos fiók. A sötétben ő ebbe a fiókba dugta be a kést, és tudta, hogy azt a fiókot nem fogja kinyitni többet, míg csak haza nem kell menni. Senki sem törődött ő vele, most be is rakta a holmikat az ágyról a ládába, mert félt, hogy valaki megjegyzést tesz rá, hogy mit csinál ott a sötétben.
Rendes szokás volt, hogy este konviktus előtt nem nyújtottak lámpát, hanem beszélgettek, úgy 6 óráig, 6:45-kor szoktak csengetni a konviktusban az első csoportnak, s ők mindjárt az elsőbe voltak beosztva. Éjszaka is sokat gondolt a késre, és úgy érezte, hogy a Jóisten csinálta az egészet, mert ennek így kellett lenni, hogy ő a sok veszteségéért és szenvedésért kell, hogy valami ajándékot kapjon. Nagyon boldog volt, és nagyon-nagyon örült a halnyelű késnek. Úgyis hol vette az beszörményi bizonyára, lopta valahol, talán az apjától, vagy rokonától, vagy ki tudja kitől, mert ez nem tiszta kezű fiú. Az iskolában is nagyon sokszor gondolt rá másnap, harmadnap, és a láda kulcsát egy pillanatra ki nem tette volna a zsebéből, akárhányszor megrémült, ha valaki kinyitná a ládát. Vajon jól becsukta-e? Egyszer az osztályból felszaladt 10 percben, pedig ez tilos volt megnézni. Már olyan volt, mint az öreg levéltárnok, nem bízott magában. Emlékezett jól, hogy már otthon is nem egyszer elhagyott valamit egyszer, mikor tejér volt a papéknál, ott felejtette a kalapját, éppen ezt a szalmakalapot, amiben most jár. Október 18-án hó esett. Ez a nap azért volt fontos, mert a fehérre festett nagy ablakok rámájára fel volt írva, hogy mikor esett először hó, és most is felkarcolták rá késhegyével. Egy hét múlva elolvadt ugyan, és aztán csak késő februárban lett igazi hó, de ez fontos volt, ez a korai hóesés. Azon a napon délután ugyanis 2 cserépkorsóval lement vízért. Rendesen a hátsó udvarra volt ugyan szokás lemenni, mert az a kút állítólag nem volt olyan vasízű, és közelebb is volt néhány lépéssel a hátsó lépcsőhöz, de Misi jobban szeretett a szép hóesésben a tágas nagy udvaron sétálni. Valkai tanár úr ment keresztül, fekete vaskalapban, hosszú fekete kabátban az udvaron, és meglátta a szalmakalapos kisfiút. Fiacskám, gyere csak ide! Na, gyere ide csak! Misi ijedten nézett rá. Miért jársz te még most is szalmakalapban? Nem tudott válaszolni, csak nézett maga elé konokul. Nincsen posztókalapod? Megrázta a fejét, hogy nincs. Nem is volt? Intett, hogy igen. Hát hová lett? Ellopták? Újra igent intett. Az óriási nagyember sokáig integetett, mögett. Hogy is hínak téged, fiacskám? Megmondta a nevét. Hogy? Hangosabban! Újra megmondta a nevét, és elvörösödött, hogy a tanár úr nem ismeri, pedig mindig jelest adott. Hányadik szobában laksz? A 19-ben. Arra a nagy ember intett, s elballagott, ő pedig dideregve belső láztól gyötörve elkotródott a nehéz korsókkal, amelyek csak nem leszakították a gyenge vállát, karját. Keze szinte ráfagyott a korsó fülére, míg felért a második emeletre. Soká huhokkolta a körmeit a gázlámpa alatt, amit most gyújtottak meg, és csak aztán ment be a szobába. Somorjai Páncél úr most is ott volt, mint mindig, és éles kappan hangján beszélt valamit. Ő a korsót a helyére vitte, és aztán megint az ágya mellé húzódott a jó meleg szobában, és bágyattan ilyet szomorú beteg fáradtsággal hallgatta a beszélgetéseket, míg csak konviktusba nem kellett menni. Vacsorára jutúrós Galuska volt, a többiek szítták, hogy sovány, ragad, mint a csiriz, de ő azt tudta, hogy szülei kétségbe lesznek esve a kalap miatt. Mikor felmentek újra a szobába, s lámpát gyújtottak, elővették a könyveiket, s tanultak. Az asztal felső végén, az ablak felől egymással szemben ült a 2 nyolcadosztályos, Lisznyai úr meg Nagy úr. Ez a Nagy úr egy valódi nyomorékvállú diák, pupos volt egy kicsit, de rémokos, a legokosabb fiú volt az egész kollégiumban. Mindig olvasott, amikor a többi labdázott vagy korcsolyázott, Persze ő nem mehetett velük, hát olvasott, végigfeküdt az ágyán, s tanult, és mindent tudott is, és tudott beszélni akármiről a világon. Ez bámult a legjobban Misi, mert ő is szeretett olvasni, de ő mindjárt elfelejtett mindent, és semmiről sem mert volna nyilatkozni. A kisdiákok öten voltak, mind az öten második gimnazisták, mégpedig kettő A osztálybeli, három pedig B osztálybeli. Az A osztályba jártak Andrási meg Böszörményi, ők a többiek a B-be. Andrási Lázár erős, piros fiú volt, ez sose tanult, mégis első volt az osztályban. Olyan emlékezete volt, mint az almárium. Amit egyszer beletettek, az benne is maradt. Minden tudott, amit egyszer hallott, s egyáltalán nem ismerte a tanulás gondját. Akármilyen hosszú verset egyszer-kétszer elolvasott, elmondta végig. A vasárnap hazajöttek a templomból, a prédikációt szóról-szóra elmondta. Ebből később pap lett Szatmár megyében egy pici faluban, s még 60 éves korában is el tudott mondani 600 sort Ovidiusból, s a megakadt az Iliászban, dörmögött, hogy romlik a memóriája. A kisnyila sem volt ilyen legény. Könyv nélkül itt egyáltalán nem is bírt bevágni. Nem volt képes ráerőltetni a fejét, hogy a szavak egymás utáni sorrendjére figyeljen. Egyszer később patakon 10 sor volt feladva Vergiliusból, 5 órát egymás után szólították ki, mind az ötször belőtt belőle. Tanulni se szeretett. Kivált, hogy ilyen gondja volt, alig várt, hogy lefekhessen. 9-kor csengettek az udvaron, akkor mindenkinek le kellett feküdni és eloltani minden lámpát. Nagyon fáradt volt, azonnal elaludt, de éjféltájban egyszerre csak felébredt. Eszébe jutott a kalap, és hogy azt mondta, hogy ellopták, most vizsgálat lesz, minden ládát végig fognak kutatni, és a bicska előkerül. Akkor aztán vége. A hideg úgy lelte, hogy vacogott a foga, csak legalább év elején el ne árulta volna, hogy néki titkos fiókja van, de Sándor Mihálynak is ilyenféle kocsiládája van, mint neki, az is az apjától kapta, mert az apja tanító éppen az ő vidékükön sencegett, hogy az ő ládája különbe. Akkor ő megmutatta, hogy neki van ám titkos fiókja is, akkor mindenki sorra kipróbálta a titkos fiók zárját, sőt, még a 21-ből is ketten átjöttek megnézni, akkor nagyon büszke volt rá, hogy neki ilyen híres ládája van. De most előre látta, hogy fogják csak úgy próbálgatásképpen nyitogatni, és kipottyan a Böszörményi bicskája. Hajnal felé elszunnyadt, mikor már jól kigondolta, hogy mit kell csinálni, reggel, hogy éppen dárdás, lemegy a reggeliért a szobafőnöknek, mert az mindig hozott 3 paprikás szalonnát, csak akkor a zsebében kiviszi a kést az utcára, és bele fogja dobni a csatornába az utcai rácson, ahol a dinnyeéjat szokta leeregetni az ősszel. Mikor felkeltek, olyan fáradt volt, és oly sápadt, hogy észrevették. Mi baj a magának? Mondta nagy úr. Kisnyilas. Semmi. Mintha kiszemelték volna, szólt a szobafőnök úr. Menjen az orvoshoz! Akar elmenni? Kérdezte később. Akkor csak menjen, nem engedem, hogy itt még valami betegség legyen. Ő meredt szemmel nézett maga elé. Hozzak reggelit, szobafőnök úr, kérdezte. Ördögöt reggelit, menjen az orvoshoz, öltözön fel jól, és menjen el 9 órakor. Majd reggeliért lemegy Csicsó. Látta, hogy a terve el van rontva. Most csak az a kérdés, hogy mindjárt 8 órakor jönnek-e vizsgálatot tartani. Nem mert a ládát magában hagyni, inkább vállalkozott rá, hogy elmegy az orvoshoz. Mikor a többiek 8-kor elmentek az iskolába, ő otthon maradt, és most aztán hamar kivette a kést a láda fiából, és a zsebébe tette. Aztán felvette a kis téli kabátját, kendőt tett a nyakába, és elment az orvoshoz. A csokonai szobor felőli lépcsőn ment lefelé, tűnődve, ugráncsolt a falépcsőkön, De milyen jó volna, ha a kést nem kellene elveszteni, hanem el tudná dugni valahová, hogy ott megtalálja. Majd a nyáron hazafelé megy, de hová kellene eldugni? Most egyelőre ott szorongatta a zsebében, a markában, és így ment lesütött fővel az orvos lakásáig. Az orvos egy nagyon öreg úr volt, méltóságos úrnak kellett szólítani, és kezet csókolni neki. Olyan rózsaszínű bőre volt, mint a csörögefánk. Olyan fehér szűre, mint a hófehér cica, csak kétféle orvosságot szokott rendelni, vagy mandulatejet, vagy hasajtót. Csicsó Imre a fülébe súgt, amikor iskolába ment lefelé, hogy a mandulatejet ad, azt én megiszom helyetted. Ez jó ez az ajánlkozás, mert ő meg ki nem állhatta, nagyon émeigős volt. Maga se tudta, hogy került be az alacsony szobába, a méltóságos úr egy igen parányi házban lakott a püspöki zöldház mellett, de nagyon szép bútora is, igen sok könyve volt, s furcsa orvosi szerszámok voltak a szobájában. Misi bizony annyira izgatott volt, hogy alig látta a szemébe lévő könnyektől, az öreg orvos megfogta a pulzusát, megnézte a nyelvét, s receptet írt neki egy szó nélkül, megveregette az arcát, s elküldte a patikába. A patika ott volt szemben a pongrászbolt mellett, furcsa erős szagok voltak ott, s nagy kövér girisztacukrok, amilyeneket az ő nagyanyja szokott hozatni tarcalról, mikor elővette a giliszta csikorgás. Ő nagyon szerette ezt a búgó csigaforma cukrot, de sokba került volna, hát csak nézte. Fehér és piros cukrok voltak, volt ott igen apró kázsaforma cukor is. Ezt is igen szerette, belül keserű volt. Ezt ő sokszor kapott gépész nagybátyjától, mert az sose vett a gyerekeknek más cukrot, azt mondta, hogy ez egészséges. A patikában úgy ült, mint egy kis halára ítélt. Nagyon megvolt hatva attól a rendkívül erős illattól, a templomi csemtől, a halál kapujában érezte itt magát. A lóvasúti kocsi megérkezett a patika előtt, a lovakat kifogták, hátrafogták, s a kocsi elment, de ő még mindig nem tudta, mit csináljon a bicskával. Mikor megkapta az orvosságot pénz nélkül a kollégium számlájára, akkor hazafelé indult, olyan lassan, ahogy csak lehetett, s mégsem tudott semmit kitalálni. Három olyan rácsos csatornya nyílást is talált az utcán, de nem bírta belevetni a kést, majd valahol a kollégiumban eldugja. Mikor felfelé ment a csendes lépcsőn, gondolta a lépcső fagerendái közé bedugja, de aztán hogy veszi ki? Egyszer csak meglátta az első emeleten a nagy tölgyfa szemétládát. Hamar fogta a kést, és egy hirtelen ötlettel beeresztette mögé a falhoz. Csak mikor lecsúszott, és odalent koppant, akkor gondolt arra, hogy Istenem, innen ki se lehet venni többet. Most már 70 esztendeig mindig ide lesz kötve a gondolatja, hogy itt van neki egy titkani. Bement a cőtusba, szeretett volna lemenni az osztályba, mert már nem volt olyan rosszul, de nem mert, ma éppen vallásóra volt. Hát ott maradt a szobában, elővette a kanalát, és bevett egy kanállal a hasajtóból, de rossz volt, Istenem, aztán egyet gondolt, minden csengetéskor kiöntött egy-egy kanállal, és kilötyintette az ablakon. Közben a történelmi arcképcsarnokot olvasta. Délben egyenként jöttek fel a diákok, legelőször az A osztálybeliek, aztán az ő osztálytársai kíváncsian vették körül, mit rendelt hasajtót. Prr, azt csak itt meg! Bevetted? Már 3 kanállal hiányzik, jött a szobafőnök. Nagyon mogorva volt. Nyilas kérem, hol a maga kalapja? Már látta, hogy jól nézünk ki, hallgatott. Micsoda dolog az, hogy maga még most is szalmakalapban jár. De akkor menni kellett ebédre, s nem volt több szó a kalapról. Jól megebédelt, s mikor felmentek, akkor azt mondja a szobafőnök. Maga ebédelni volt? Igen. Ha a sajtót kapott, akkor minek ebédel? Nem mondta a doktor? Nem. Akkor nem is az a baja, hanem a kalap. Az rontott el a maga hasát. fiúk nevettek. Hát hova lett a kalapja? Nem tudom. Nem tudom! Az öreg apám se hallott ilyet, hogy valaki nem tudja, hova lett a kalapja. Valkai szólított meg az udvaron, hogy hol van a nyilas kalapja. Mit tudom én? Mit szólongat engem? Nem vagyok én dajkája senkinek. Ha én tudok vigyázni a kalapomra, tudjon más is. Ez a szó egészen felemberesítette a kisdiákot. Úgy érezte, hogy a szobafőnök egészen magához valónak tekinti őt. Ez rangbelit csinált belőle. Most már nem szégyelte megmondani. A kalapomat valaki ellopta. Általános csend lett. Én loptam el, kiáltott Böszörményi magából kikelve. Én? Diszóság, ezt nem engedem mondani, én nem loptam el senkinek a kalapját, kikérem magamnak. Én nem mondtam. Így meggyanúsítani. Nézzék meg a ládámat. Meg kell vizsgálni mindenkinek a ládáját, ordította, hogy a torkán kifért. Szobafőnök megsokolta. Ne ordítson itt. Senki sem mondta, hogy maga lopta el, nézze meg az ember. Tessék bebizonyítani, szobafőnök úr, rikácsolt Böszörményi. Tessék a szemembe köpni, ha nálam megtalálják. Nagy vizsgálat lett, és a kisdiák dicsérte az eszét, hogy a kést elsinkófálta. Nem bárta már, ha soha többet nem látja is, csak hogy nem volt a ládájában. Tüntetően kinyitotta a titkos fiókját is, hogy megmutassa. Nincs nála a saját kalapja. Mindenkinek mindenhol miatt felkutatták, de a kalapot nem találták. Éppen szombat volt, tehát nem volt délután tanítás, egész délután a kalappal telt el az idő, és ő az ágyán sírdogált. Alkonyatkor odajött hozzá nagy úr, csak ketten voltak a cőtusban. Nézze csak, kis nyilas, valamit akarok magának mondani. Azt hitte, le akarja küldeni, és szokott szolgálatkészségével leugrott az ágyról, és oda sietett nagy úr után az ablakhoz. Nagy úr leült, és megfogta a kisdiák gombját. Nézze csak! Én 3 éve minden nap felolvasok egy vak öreg úrnak, újságot olvasok neki délután 5-től 6-ig, és fizet érte 10 krajcárt egy órára. Nyilas várakozva nézett rá. Nekem az idén már nagyon sokat tanulni valóm, nem volna kedve elvállalni. Kisdiák lángvörös lett, és nem tudott szólani, csak intett, hogy igen. Csak egy dolog a fontos. Mindig pont 5-kor kell kezdeni, és pont 6-kor abbahagyni. Az öreg úr nagyon pontos ember. 1 hónapban 3 forint. Köszönöm szépen, nagy úr, és tele lett a szeme könnyel. Akkor én ma már megmondom neki, hogy holnaptól kezdve maga fog hozzájárni. Már elsején kap 1 forintot. Igen. Azt hitte, hogy kiszakad a szíve, úgy szétfeszíti a szűk kis kabátot. Olyan nagy ember lett egyszerre belőle, olyan nagyon nagy, kenyérkereső ember, hogy el kellett bújnia arra a jó helyre, hogy kísírja magát.